Imádkozzatok a hatodik ének első fejezet 49. vers. Jathásnáztam a szájukta,
Jathásnáztam a szájukta,
Upásztévjaktam évahé,
Upásztévjaktam évahé,
Navédapúrvam param,
Navédapúrvam param,
Nastajannaszmi tisztatá,
Nastajannaszmi tisztatá,
Jathágyasztam a szájukta,
Jathágyasztam a szájukta,
Upásztévjaktam évahé,
Upásztévjaktam évahé,
Navédapúrvam param,
Navédapúrvam param,
Nastajannaszmi
tisztatá, Nastajannaszmi tisztatá,
Jathágyasztam a szájukta,
Upásztévjaktam évahé,
Navédapúrvam
aparam,
Nastajannaszmi
tisztatá,
Jathágyasztam
a szájukta,
Upásztévjaktam
évahé, Navédapúrvam aparam,
Nastajannaszmi tisztatá,
Nastajannaszmi tisztatá, Jathágyasztam a szájukta, Upásztévjaktam évahé, Navédapúrvam aparam, Nastajannaszmi tisztatá, Jathágyasztam a szájukta, Upásztévjaktam évahé, Navédapúrvam aparam, Nastajannaszmi tisztatá,
Jathá,
mint,
Ajna,
egy
tudatlan élő lény,
Tamaszá,
alvás közben, Jukta, végez, Upászté, a szerint cselekszik, Viaktam, az álomban megnyilvánuló test, Éva, bizonyára, Hi, valóban, Navéda, nem ismeri, Púrvam, a múltbeli testet, Aparam, a következő testet, Nasta, elveszett, Janna Smriti, emlékezésre születésre, Tatá, hasonlóan. Srila Prabhupád fordítása. Ahogyan az alvó ember az álmaiban megnyilvánuló testnek megfelelően cselekszik, és azt a testet önmagának teremti, úgy azonosítja magát az ember jelenlegi testével is, amit a múltban elkövetett vallásos vagy vallástalan tettei következtében kapott, és nem tud múltbeli vagy jövőbeli életeiről. Ahogyan az alvó ember az álmaiban megnyilvánuló testnek
megfelelően
cselekszik,
és azt a testet tekinti önmagának,
úgy azonosítja magát
az ember jelenlegi testével is,
amit a múltban elkövetett vallásos
vagy vallástalan tettei következtében kapott,
és nem tud múltbeli vagy jövőbeli életeiről. Srila Prabhupád magyarázata. Az ember azért követel bűnös cselekedeteket, mert nem tudja, mit tett múlt életeiben, hogy megkapta jelenlegi anyagi feltételekhez kötött testét, amely kénytelen elviselni a háromféle szenvedést. Ahogyan Rishabhadev a Srimad Bhagavatam 5. ének 5. fejezet 4. versében elmondja, Nunam Pramatta Kuru Devi Karma, az az emberi lény, aki őrült módjára az érzékkielégítést hajszolja, nem riad vissza semmilyen bűnös tettől. Yad Indriya Priyata Apnoti, pusztán az érzékkielégítés reményében helyében hajtja végre a bűnös tetteket. Naszátho mannyi, ez nem helyes. Jata átmanoljam, aszman, api, klésada, ása, ászadéha. E bűnös tettek miatt egy újabb testet kap, amelyben szenvednie kell, ahogyan jelenlegi testében is múltbeli bűnei miatt szenved. Tudnunk kell, hogy az az ember, akinek nincsen médikus tudása, mindig úgy cselekszik, hogy nem tudja, milyen tetteket hajtott végre a múltban, milyen tetteket hajt végre most, és milyen szenvedés vár rá a jövőben. Teljes sötétségben él. A védikusok utasítás ezért így szól, tamaszimá, ne maradj a sötétségben. Jyotirgama, igyekezz kijutni a fényre. A védikus tudás az a fény vagy világosság, amit akkor képes valaki megérteni, ha felemelkedik a jóság kötőerejébe, vagy ha a lelki tanítómester és a legfelsőbb úr odaadó szolgálatával merülve túllép a jóság kötőerején, túllép a jóság kötőerején is. Erről nél a Svétásvatara Upanisad. Yasya Devi Parabhakti Yadha Devi Tadha Gurau Tasya Deka Kaitha Hyardha Prakashanti Mahatmanaha. A védikus tudás lényege automatikusan feltárul azok előtt, a nagy lelkek előtt, akiknek rendíthetetlen hitük van mind az Úrban, mind a lelki tanítómesterben. A védel kijelentik, Tad Vinyanátham Szak Gurum Évá Hicsadé. Egy lelki tanítómesterhez kell fordulnunk, aki tökéletesen ismeri a védákat, és hűségesen követnünk kell az utasításait, hogy az Úr baktájává válhassunk. Ekkor a védákban rejlő tudás feltárulhat előttünk. Ha a védikus tudás megnyilvánul a számukra, nem kell többé az anyagi természet sötétségében maradnunk. Az élőlény a természet anyagi kötőerőivel, a jóság, a szenvedély és a tudatlanság kötőerőivel való kapcsolata szerint kap egy bizonyos fajta testet. A jóság kötőerőivel kapcsolatban álló emberre a legjobb példa a képzett dráma. Az ilyen brámana ismeri a múltat, a jelent és a jövőt, mert a védikus írásokat követi, és a sásztra szemén keresztül lát, sásztra csaksú. Megérti, hogy mi történt előző életében, megérti, miért kapta jelenlegi testét, hogyan szabadulhat ki májá karmai közül, és hogyan kerülheti el, hogy újabb anyagi testbe kerüljön. Mindez annak a számára lehetséges, aki a jóság kötőerejének hatása alatt áll. Általában azonban az élőlényeket a szenvedély és a tudatlanság gónái kötik meg. Az élőlény azonban minden esetben az Istenség legfelsőbb személyisége, Paramátmá döntésének megfelelően kap egy alacsonyabb vagy magasabb rendű testet. Az előző vers kijelentette, Manasaiva, Puré Deva, Purva Rupam, Vipassyati, Anumri, Anumimásá, Anumimám, Szaté, Purva, Manasá, Bhagaván, Ajah. Minden Bhagavántól, vagyis az agyatól, a függetlentől függ. Megszületetlentől függ. Miért nem tesszük elégedetté Bhagavánt annak érdekében, hogy egy jobb testet kapjunk? A válasz, Ajnas, Tamasá. A rendkívüli tudatlanság az oka. Aki teljes sötétségben él, az nem ismerheti előző életét, és nem tudhatja azt sem, milyen lesz következő élete. Egyedül jelenlegi teste érdekli. Aki a tudatlanság kötőerejében van, és jelenlegi testén kívül semmi más nem érdekli, az noha emberi testben él, állathoz hasonlatos, mert az állat a tudatlanság burkával befedve azt hiszi, hogy az élet végső célját és boldogságát a mértéktelen evés jelenti. Az emberi lénynek műveltnek kell lennie ahhoz, hogy megértse előző életét és azt, hogyan törekedjen egy jobb életre a jövőben. Van egy könyv is, a Bhrigu Samhita, ami az asztrológiai számításokra támaszkodva minden információt megad az ember múltbeli, jelenlegi és jövőbeli életeiről. Valamilyen módon meg kell értenünk a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket. Akit csak jelen teste érdekel, és csak azzal törődik, hogy a lehető legteljesebb élvezetben legyen része az érzékeink keresztül, az a tudatlanság kötőerejének hatása alatt áll, és jövője rendkívül sötét. A jövő valójában mindig sötét azok számára, akiket a tudatlanság nagyon vastagon beborít. Ebben a korban az emberi társadalmat különösen befelé a tudatlanság kötőreje, és ezért mindenki azt hiszi, hogy jelenlegi testén túl nincs semmi más, és senki sem törődik a múltjával vagy a jövőjével. Tehát, ahogyan az alvó ember az álmaival megnyilvánuló testnek megfelelően cselekszik, és azt a testet önmagának tekinti, úgy azonosítja magát az ember jelenlegi testével is, amit a múltban elkövetett vallásos vagy vallástalan tettei következtében kapott, és nem tud múltbeli vagy jövőbeli életeiről. Most ugye Ajármila történeténél vagyunk, ami egy nagyon régi puránikus történet, és a történet nagyon nagy jelentőségét mutatja, az, hogy ezt ugye Sukadev Goswami maga mondja el, tehát nem Vidura vagy Maitreya vagy Sutta Goswami vagy Samsamnakar is, tehát sem nem ezek, hanem magas Sukadeva Goswami beszéli el. És ugye az a fejezet címe, hogy a szentnév dicsőségéről, szóló rész. Miért? Azért, mert itt ugye az ötödik ének után, ahol a különböző bűnös visszahatásokból, vagyis a pokoli körülményeket mesélje el, azt kérdezi Parisi Maharaj Sukadeva Goswamitól a hatos versben, hogy oké, de hogyan lehet elkerülni ezt? Mondja, pontosan ezt kérdezi, hogy most kegyesen áruld el nekem, hogyan menekülhetnek meg az emberi lények attól, hogy szörnyű kínokkal járó pokoli körülmények közé kerüljenek. Tehát, hogy elkerüljék mindazt, ami a ötödik ének bele volt írva. És akkor erre ugye elmeséli Sukadeva Goswami, elmeséli Ajármila történetét. Ami történet arról szól, hogy tudjuk, hogy Ajármila pusztán azáltal, nagyon bűnös életet él, de pusztán azáltal, hogy halála pillanatában az Úr Nárján nevét mondta, és aztán végighallgatta azt a beszélgetést, ami most zajlik éppen a Visnuduták és a Yamaduták között. Ezáltal megtisztult, odaadó szolgálatot végzett, ezáltal megtisztult, és akkor ugye visszament a lelki világba. Mert ahogy Rupa Goswami elmondja nekünk az odaadás nektárjában, amikor elemzi a tiszta odaadó szolgálat hatféle tulajdonságát, és amelyek közül az első, hogy minden klésadni, azaz megszűnik minden szenvedés. Mert ugye mi a szenvedésnek az oka? A szenvedésnek alapvetően egy oka van, de ez három szinten nyilvánul meg. A legelső szinten mi az oka a szenvedésnek? A bűnös cselekedet, ugye? Mert azért szenvedünk, mert bűnös tetteink visszahatásai miatt szenvedünk. Mi ezt mit tudjuk. De mi a bűnös tetteinknek az oka? Azért, mert bűnös hajlamaink vannak. Tehát vágyunk a bűnös tettre. Bűnös vágyaink vannak. Vágyunk a bűnös tettre. Ez a második szint. De mi a bűnös vágyainknak az oka? A végső ok, a tudatlanság. Ugye? Az avidjá. Az, hogy azonosítjuk magunkat a testünkkel, és azt gondoljuk, hogy ez a vélet végső célod, itt vagyunk az anyagi világban, és akkor érzékkielégítésben vagyunk. És mit mond Krisna második fejezet 69-es versében, hogy ugye az a érzékkielégítő embernek, aki az érzékkielégítésre használja az intelligenciáját, annak éjszaka, annak a nappal is éjszaka, mert nappal is alszik, még a mindenváltó bölcsnek, az érzékkielégítő ember éjszakája az nappal. Tehát pont fordítva van. És ugyanezt a verset mondja, amit Krisna ugye ebben a Bhagavad Gita-ban mondott, ez a vers az ugyanerről szól. És ezt most már a Yamaduták mondják el a Visnuduktáknak. Tehát ez a rész már, amikor a Yamaduták magyarázzák a Visnuduktáknak, mert ugye a Visnuduták ellenőrizve a Yamadutákat megkérdezték tőlük, hogy kik azok, akik valójában rászolgálnak a büntetésre. Mi a folyamat a másoknak büntetésének? Vajon milyen gyümölcsözöteteket végző karmi büntetést érdemel, vagy csak néhányat közülük? Tehát akkor most a Yamaduták elmagyarázzák a Visnuduktáknak, hogy ez hogy mik ezek az okok, és akkor azzal kezdik, hogy igazából kétféle ember van. Van, aki arra használja az intelligenciáját, hogy tudatlanság valóságban élve a saját érzék kielégítésére használja ezek a materialisták, és van ugye a mindentlátó bölcs, aki már felébredt, aki az önmegvalósítás útján lép, önmegvalósítás útjára lép, és akkor ő pedig arra használja az intelligenciáját, hogy elérje a legfelsőbbet, mert ugye ez az avidyá szint, ezt, ami a szenvedés végsorga, ezt a tudatlanságot mivel lehet megszüntetni? Tudással és az odaadó szolgálat végzésével, tehát transzcendentális tudással és az odaadó szolgálat végzésével, és ennyire majd ez az egész fejezet ki fog menni, azaz, hogy valójában a szenvedést semmi mással nem lehet megszüntetni, mint odaadó szolgálattal, mint tiszta odaadó szolgálattal. Mert a tiszta odaadó szolgálat képes arra, hogy megszüntesse a tudatlanságot, az anyagi vágyakat és a bűnös tetteket, tehát ezt az egész okozati sort. Semmi más nem képes rá. Mint ahogy a Jamila esetében is láttuk, hogy ugye azáltal semmi, bármilyen vezetést végez valaki, ez csak egy anyagi folyamat. Ugyanúgy, mint ahogy az elefánt ugye kijön, megfürdik, és aztán kijön, és újra befújja magát porral. Tehát, hogyha valaki vezetéseket végez, azzal a bűnös tettei visszahatását sem megesíti, de kijön, abba hagyja a vezetéseket, és akkor újból a bűnös hajlamaimat, újból bűnös tetteket követ el, akkor ugyanott van. Tehát ez egy végérhetetlen folyamat. Tehát a bűnös vágyakat kell megszüntetni, és a bűnös vágyak okát, a tudatlanságot kell megszüntetni, amire semmi más nem képes, csak az odaadó szolgálat. És ugye az az önmegvalósítás útja, az önmegvalósított bölcs, aki felébredt már, aki a fény útját járja. Ugye nem alszik, nappal is alszik, mint a tudatlan, aki nem tud a tudás fénylő lámpásáról, nem világította meg még a szívét, a tudás fénylő lámpása, tehát tudatlanságban él, hanem a vélet tudásával meg kell világosítani, el kell űzni a tudatlanságot, és akkor az odaadó szolgálat útjára kell lépnie. Ugye? Tehát magyarán ez a vers az arról szól, hogy ébredjünk fel emberek, és nem tudunk másik felébredni, mint a vélek tudása által, ami elmondja nekünk, hogy mik a vallásos és mik a vallástalan tettek, hogy ne kerüljünk, ne végezzünk vallásos és vallástalan tetteket sem, mert ugye igazából ezt majd később magyarázva, hogy se vallásos tettek, se vallástalan tettek nem olyan jó, mert a vallásos tettek azok igazából jó visszahatást okoznak, vallástalan tettek rossz visszahatást okoznak, hanem mit végezzünk? Szüntessük meg mind a jó visszahatásokat, amik miatt itt maradunk az anyagi világban, mert megyünk a mennyei bolygókra élvezni, de meg az mindig az anyagi világban van. Szüntessük meg a rossz visszahatásokat is a vallástalan tettekkel, hanem mindezt mi csináljunk, odaadó szolgálatot végezzünk, mert ez fölötte van mind a vallásos, mind a vallástalan tetteknek. De ahhoz, hogy ehhez elérjünk, és erről szól a magyarázat, hogy tudjuk végezni odaadó szolgálatot, ahhoz tudnunk kell, hogy mit csinálunk, ismernünk kell a vallásos és vallástalan tetteket, ismernünk kell a védikus tudást, fel kell emelkednünk a jóság kötőrejébe, ugye? Fel kell ébrednünk, az önmegvalósítás útjára kell lépnünk, fel kell emelkednünk a jóság kötőrejébe, ahol nem tudunk máshogy felemelkedni, csak a vallásos tettek útján. Ez világos mindenki számára? Ez nagyon-nagyon fontos pont megérteni. Csak a vallásos tettek útján tudunk felemelkedni, ahhoz, hogy a jóság minőségébe, ahol majd tudjuk végezni az odaadott, a tiszta odaadó szolgálatot, és eljutottunk a tiszta jóság minőségébe. Itt még nagyon érdekes pontról beszél, ami izgalmas, biztos mindenkinek felkeltette az érdeklődését, ez a Prégus Samhita. Ugye ki az, aki még nem hallott a pár levél jóslásról? Na, hát senki nincs itt. Te még nem hallottad? Na, akkor neked nagyon nagy újdonságot fog okozni a dolog. Mert ez a Prégus Samhita alapján történik. Ugye? És ez egy valós dolog. Én magam is voltam a Prégunál, és végignéztem, hogy mi történik. És végigélveztem, és megkérdeztem, hogy mit csinál. Stb. Tehát ez egy teljesen hiteles dolog, látjuk, hogy Sima Prabhupád is ír róla. Sima Prabhupádban is milyen véletlen, hogy pont én kaptam ezt a dolgot, ezt nem tudom, nagyon nevettem akkor, amikor elolvastam. Mert ugye mi ez a Prégus Samhita? Ez a Prégus Samhitának nagyon érdekes története van, és egyenesen a Sima Prabhupád 10. énekének 89. fejezete írja le a kiinduló pontot, amikor is Prégus Móni, Brigu, aki tudjuk, hogy nagyon nagy bölcs, Brahmának a fia, a Manu Samhitának az elbeszélője, összeültek a nagy bölcsek, és akkor elkezdtek azon tanakodni, hogy hát itt van az Úr Séva, a Brahmán, Séva és Vishnu, és el kéne dönteni, hogy ki az, aki a legmagasabb rendű közöttük. És hát akkor úgy gondolták, hogy ez a legmagasabb rendű közöttük, aki a leginkább a jóság kötőrejében van, hiszen hát a jó kötőrök között hierarchia van. És akkor megbízták Prabhu Munit, hogy hát derítse ezt ki. Látogassa végig őket, és derítse ki, hogy melyikük van leginkább a jóság kötőrejében. És akkor Prabhu ment, először ment az Úr Brahmához, ugye, aki az apja, és hát mit csinált? Hogy kiderítsen, hogy milyen kötőerőben van az apja. Amikor meglátta az apja, és akkor ugye le kellett volna bolygóni előtte, meg megfelelőképpen imádnia, akkor Prabhu nem csinált semmit, csak úgy jött, és nem is borult le, és nem is nagyon köszöntette. Tehát magyarán sértést követett el az elméjében. Mert ez egy elmében elkövetett sértés, hogyha nem csinálom meg azt, amit meg kellene csinálnod. Nem csinálsz semmi rosszat, tehát semmi nem mondasz, és nem teszel semmi rosszat, ugye ami másik két szintje, sűrűsöbb szintje sértésnek, de nem is csinálod a helyes dolgot. És akkor Brahma ugye iszonyú dühös lett, nagyon-nagyon dühös lett, és először nagyon meg akarta semmisíteni Prabhut a nagy dühében, de mivel az Úr Brahma nagyon intelligens, és tudja kontrollálni az elméjét, tudja kontrollálni a szenvedély kötőerejét, akinek ugye az ura, ezért nem bántotta Prabhut. Tehát, és látható volt, hogy nagyon, az látható volt, hogy nagyon dühös, szenvedély kötőerejében van, de nem bántotta Prabhut. És akkor Prabhu tovább ment az Úr Sivához. És akkor Siva ugye, aki a fivére, testvére, nagy lelkesen jött elé, és meg akarta ölelni Prabhut, és akkor Prabhu mondta, ne érjél hozzám, te állandóan hamuval vagy bekenve, és mindig koszos vagy, ne érjél hozzám. Ugye, hogy micsoda? Egy hatalmas sértés, amit szavakkal követett el Prabhu. És akkor az Úr Siva, hát ő ugye tudatlanság kötője, és ő nagyon komolyan dühbe tud jönni, már fogta volna a háromágú szigonyát, és már leszúrta volna Prabhut, mikor jött Parvati, ugye, aki megmenti mindig a helyzetet általában, mindig a feleségek mentik meg a helyzetet, és akkor megmentette a szituációt, és nem engedte, hogy meglelje Prabhut. De hát nyilvánvaló volt, hogy nem a jóság kötőrejében van az Úr Siva. És akkor mi történt? Ment tovább az Úr Vishnuhoz, aki éppen Svitadripa szigetén feküdt ugye a ágyán, és ott lassú lényegében a felesége a lábát masszírozta. És akkor mit csinált a Prabhu? Azt csinálta, hogy megrúgta, mellkason rúgta az Úr Vishnut. Most képzeljétek el ezt a szörnyűséget, még ezt is megmerte tenni a Prabhu. És mi történt? Az Úr Vishnut bejött? Nem, az Úr Vishnut semmi, mint hogyha nem történt volna semmi. Felállt, nagyon lelkesen, nagyon tisztelettudóan üdvözölte Prabhut, mint Brahmanát gyöngyét, és azt mondta, hogy hát kedves Prabhu, remélem a te lótuszlábad, az a puha lótuszlábad az én kemény mellkasomon nem sérült meg, úgyhogy kérlek, add a lótuszlábadat, hadd is helyezd még egyszer ide, hogy nehogy véletlenül bármi probléma legyen vele, ugye? Az Úr Vishnu, de hát így fogadta a brámanákat, mert ugye brámanákat bármilyen rosszat követnek el, nem reagáljuk le a sértést egy brámana esetében. És hát ki volt az, aki viszont megsértődött? Na, ki volt az, aki viszont ezzel megsértődött? Lakshmi Devi. Lakshmi Devi a felesége ezen aztán nagyon megsértődött, hogy mit képzel az a brámana, hogy ezt csinálja, nem tudja, hogy ki az Úr Vishnu, meg egyáltalán, hogy képzel, hogy így sértést, a legnagyobb sértést követi el, tettekkel követi el sértést. És akkor arról szól a történet, hogy megátkozta Prabhut. Nem csak nem Prabhut átkozta meg igazából, hanem a brámanákat, az összes brámanát megátkozta. És mivel átkozta meg? Azzal átkozta meg, hogy a brámanák legyenek ugye nagyon szegények, ne kapjanak tiszteletet, és ne tudjanak megélni. Ne legyen semmilyen megélhetésük. Ugye ez volt az átok, az első átok. Akkor erre Prabhu mit csinált? Azt mondta, hogy jó, akkor én csinálok egy olyan asztrológiai rendszert nekik, amit alkalmazva mindig meg fognak tudni élni, ugye ez a Prabhu szaméta. Erre, mit mondott Lakshmi, mert ugye háromszor lehet átkozni egyszerre, és akkor azt mondta, hogy jó, Oké, csinálsz, de akkor a brámanák olyan ügyetlenek és olyan tudatlanok lesznek, hogy nem tudják alkalmazni ezt az asztrológiai rendszert. És akkor erre mit mond a Bhrigu? Jó, akkor leírom előre, és akkor nem kell nekik semmivel csinálniuk, csak felolvasni. És akkor mondta Lakshmi Devi, hogy jó, de akkor ne legyen sohasem egy helyen sem ezek az írások, ez a Bhrigu Samhita soha ne legyen egy helyen, hanem szóroljon szét. És akkor erre már ugye nem tudott mit mondani a Bhrigu, mert ez már a harmadik áldás, vagy harmadik átok, ami hatásos. És akkor ennek következtében ugye mi történt? Hogy megírta a Bhrigu ezt a Bhrigu Samhitát, ami körülbelül 45 millió horoszkópot tartalmaz. 45 millió féle sorsot, ami a múlt, jelen, jövőt írja le, viszont valóban nincs egy helyen, hanem a hagyomány szerint, meg hát a mostani kutatásuk szerint Indiában 5 helyen van. 5 helyen, 5 különböző helyen van. 5 különböző Bhrigunál van, mert ezeket úgy hívják, akik, ezeket az asztrológusokat, akik ezt olvassák, hogy Bhriguk, Bhrigu Mónik. És én akinél voltam, az a legjobb, akinél azt mondják, hogy nála van a párma levelek 90%-a nála megtalálható, amit persze nem párma levelek, hanem most már le van írva papírra, tehát nem az eredeti párma leveleken van meg, hanem hát azokat folyamatosan másolják, és így őrzik meg. Őt úgy hívják, hogy Bhrigu Pandit Natulál Vyász, és nekik is van paramparájuk. Vajsnavák, abszolút egyértelműen vajsnavák, Ráda Krisnát imádják, és paramparájuk van, tehát ami azt jelenti, hogy nagyon komoly avatás, nagyon komoly tudás után kapnak beavatást a saját paramparájukba, és hogy ez nem egy olyan asztrológiai rendszer, ami a születés pillanatától mérni, vagy születés pillanatával azonosítani a sorsokat, mert hogy ugye egy pillanat alatt sok ember születhet, tehát hogy ez nem egy jó módszer, hanem hogyan az, amikor odaérsz. Tehát úgy csinálja, hogy amikor oda mész hozzá, az a fő időpont, az a nap, amikor oda mész hozzá, az a fő időpont, ezen kívül kérje a nevedet, a neved alapján és a tenyered. És a tenyered alapján. Tehát ez a három dolog, ami alapján azonosítja, ami alapján meghatároz egy számot, nem először rajzol egy horoszkópot, akkor az alapján, a horoszkóp alapján kiválaszt egy papírt, amin van még vagy 6 másik horoszkóp, abból a 6 másik horoszkópból neked kell választanod egyet, ami csak úgy van, hogy te választasz, és akkor az alapján ő megnézi azt a számot, ami a tiéd, ami annak a pármányodének a számát, azt a pármányodat, amilyen számot te kiválasztottál, és baromi érdekes, hogy ugyanaz a szám, hogy amit ő kiszámolt, az a szám, hogy ugyanaz a szám, mint amit te kiválasztasz. Legalábbis nekem így volt, és általában ez így van. És nagyon érdekes, hogy amikor én ott voltam, akkor az már ott volt az asztalon. Tehát az én párma legalább már ott volt az asztalon, tehát azt nem kellett keresni. Tehát az már ott volt. Nem mindenki volt ott, akiket én láttam, amikor együtt voltunk, azok én nem volt ott, az enyém már ott volt. És nagyon érdekes volt, hogy igazából most egy kis kulturális, jelen kulturális kalandozás, hogy ez Udupi mellett van, nem Udupi, Udaipur mellett van, nem Udaipur, mindegy, Karoi Udaipur, vagy mindegy, Rajasztánban van az a lényeg, és ugye Indiában a brámanák ma már nem feltétlenül olyan tiszták, ahogy egy brámanának tisztának kell lennie. Ugye ezt gondolom, aki volt Indiában, ezt tapasztalta már, sem fizikailag, sem mentálisan, sem semmilyen szinten nem olyan tiszták. Azért lehet látni tiszta brámanákat, mert ilyen szempontból, anyagi szempontból tiszta brámanákat, de ez a Bhrigu Pandit, ez hihetetlenül tiszta volt. Tehát én nekem az volt a legelső nagyon nagy benyomás, amit tett rám, hogy iszonyatosan tiszta volt. Tehát amikor megérkeztünk hozzá, akkor érdekes módon azonnal kijött, hosszú sor várt rá, ketten voltunk, hosszú sor várt rá, de amit megérkeztünk, azonnal kijött, azonnal üdvözölt bennünket, tehát ez azt jelenti, hogy nyilván ez a baktáknak szólt, tehát ez a vajsnaváknak, ez az iszkombakták, mint iszkombaktának szólt, azonnal kijött be hozzánk, és azonnal elnézést kért, hogy egy kicsit várunk el, mert most éppen van bent valaki, de majd amint kimenni, akkor mi fogunk következni, és akkor menjünk be. És ez így is történt, és mondjuk körülbelül 5 percet vártunk, és aztán bementünk, és mind ketten voltunk, és mind a kettőnkkel 45 percet foglalkozott, ami azt jelenti, hogy kettőnkkel másfél órát, miközben az összes, az indiaiak, akik ott jöttek, aztán utánunk, mert még ott várni, én néztem magam is, hogy mit csinálom, azt ilyen 2 percenként szórta ki. Tehát 1-2 percenként szórta ki. Tehát ez ilyen érdekes volt, és mondom, nagyon tiszta. Tehát, hogy kihetetlenül tiszta volt a ruhája és a személye is. És szokták mondani ugye, hogy a félisteneket miről ismerjük meg, van jó néhány szimptomájuk. Az egyik szimptomájuk az, hogy a föld fölött járnak. Tehát nem érinti a lábuk a földet. És akkor ugye nem izzadnak, nem lesznek porosak, nem pislognak, nem azért a virágfüzérük nem hervad el. Tehát ezek azok a jelek, amikről fel lehet ismerni egy félistent, figyeljetek ő. És én nem mondom, hogy a Prebukadnyitnatul Árgyász félisten volt, de olyan benyomást keltett, mint aki nem jár a Földön. És olyan benyomást keltett, mint akinek a teste így fluoreszkál. Tehát, hogy ilyen igazából, amikor tudja, amikor valaki jóság kötelében van, és hogy igazán, hogy mondjam, ez érzékelhető rajta, ez úgy érzékelhető volt rajta. Tehát ez egy nagyon meglepő volt nekem, hogy ilyet még lehet látni egyáltalán Indiában, és ez pontosan egy ilyen ember, de hát nem véletlen, mert a bigúk közül is, közül az 5 híres bigúk közül, aki van, akit úgy számon tartunk Indiában, ő az, aki a leginkább ismert, és a legsikeresebb úgy van, mert a legtöbb nála van, és ugye nála hozzájárnak az iszkombakták, tehát így vagyunk a Marástól kezdve, sok mindenkinek fordult már nála, és akkor mondta is, el is sorolta, hogy mondta, hogy kik voltak már nála, tehát hogy nagyon családias volt az egész, és hogy végig Ráda Krisnát emlegette mindig a prémát, mindig, tehát minden összefüggésben is nagyon. Tehát abszolút erre hegyezte ki, abszolút a lelki életre hegyezte ki az egész mondani valóját. És nagyon érdekes volt az is, hogy alternatívákat ad. Tehát a jövőre nézve alternatívákat ad. Nem azt mondja, hogy ez fog történni, és akkor én, mint ugye képzettünk a asztrológus, én ezt tudom, hogy ez nem így van, hogy nem lehet megmondani a jövőt, mert a szabad akarat mindig ott van. Tehát a jövőnek a körülményei, a valószínűséget lehet mondani, hogy valószínűleg ez fog történni, legvalószínűbb, hogy ez fog történni, de hogyha valaki ugye sötétségben él, azaz materialista, és nem az önmegvalósítás útját járja, az 100%-osan meg fog történni az, ami benne van a horoszkópjában, mert ugye nem tudja használni a szabad akaratát, mert ő ki van téve a kötőerők hatásának, tehát ő nem tudja használni a szabad akaratát. De ugye egy bakta, aki nincs kitéve feltétlenül olyan mértékben a kötőerők hatásának, ő tudja használni a szabad akaratát, tehát ő el tudja dönteni, hogy most erre megy, arra megy, vagy amarra megy. És akkor ugye a Brigelnek megfelelően, nekem legalábbis 3 alternatívát is adott, hogy ez is lehet, ez is lehet, ez is lehet. Tehát mindegyik. És akkor te fogod kiválasztani, hogy mi fog történni. Te fogod meg, igazából te választod ki, hogy mi az, ami, mert ez az amire menni fogsz. És ez egy nagyon, szóval számomra mondom, nagyon hiteles volt az egész, azon felül persze, hogy egy rendkívül felemelő élmény, hogy ilyen emberrel lehet találkozni, és hogy hiteles az, amit csinál, mert hogy a múlt, az, amit elmondott a múlthoz, az teljesen igaz volt és hiteles volt, és akkor ez meg a jelenről, és az hitelesítette a jövőt is egyben. De hogy a jövő az nem egy ilyen irány. Egy bakta esetében nem egy ilyen irány, hogy majd ez fog feltétlenül történni veled, hanem választhatsz. Tehát én ezért mondom, hogy kedves bakták, választjátok meg a jövőtöket, mert ti meg tudjátok választani a jövőtöket, és ne az alvást válasszuk, hanem az ébrenlétet válasszuk. Oké? Okay. Köszönöm szépen! Hare Krishna!
Hare Krishna!
Srila Prabhupád
ki. Jai.
Maharani Mataji ki.
Jai.